minden halál, minden tragédia értelmetlen és érthetetlen a gondolkodásunk, a racionalitásunk, a logikánk számára. Megszoktuk, hogy mindent az értelem oldaláról közelítsünk meg, és magyarázatokat keresünk mindenre, biztos és teljes magyarázatot. Aki már élt együtt haldoklóval, aki már közösséget vállalt szenvedővel, olyannal, akinek nem csökkent, hanem nőtt a szenvedése, bármennyit imádkoztak érte, bármennyit megtettek érte, azok már csak alázattal tudnak a kereszt előtt állni. Egy titokról van szó, amely nem azt jelenti, hogy érthetetlen, hanem azt jelenti, hogy kimeríthetetlen. Van, aki nem az értelmével, a logikájával, a racionalitásával és a tudásával közelít a szenvedéshez és a szenvedőkhöz, hanem a szívével. És többet fogad be, többet ért meg, mint amazok, akik csak az értelmük oldaláról közelítenek. A szeretet a titok. Érthetetlen, ami nagy csütörtökön, az utolsó vacsorán történt, a szeretet mégis feltárja ennek az értelmét, ennek a titoknak az értelmét. A Szent Háromságos Isten, a szenvedélyes szeretet Istene nem bírta ki, hogy ne egyesüljön azzal, akit szeretetből teremtett, szeretetből megtartott, és szeretetből a saját dicsőségébe meghívott. Nem bírta ki, mert a szeretet törvénye, hogy egyesülni akar minden módon, minden lehetséges formában azzal, akit szeret. Nem csak mellette lenni, hanem egyesülni. Én innét értem az eukarisztia titkát, a szeretet oldaláról. És mindaz, amit most hallottunk a passióban, innét érthető, bár értelmetlen és érthetetlen halál és szenvedés, de számomra a szeretet mégis magyarázatot ad és segít. Jézus halála, megkínzatása és kereszthalála óta folyamatosan hatalmas szenvedések vannak az emberiség testén és kinek-kinek az életében. Ilyenkor, amikor szembesülünk a brutalitással, a kínzásokkal, a kegyetlenséggel, a gonoszsággal, akkor vagy félelem borít el bennünket, vagy lázadunk. Miért? 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 Mit csinál az Isten? Miért nem lép közbe? Miért nem segít? Hogy nézheti? Hol van az Isten? Azt gondolom, szükség volt az eukarisztia mellett, a szeretetben való egyesülés mellett még erre is. Jézus kegyetlenül meg lett kínozva, mégpedig ártatlanul. Akik látták a Passió című filmet, van fogalmuk arról, hogy mit csináltak a katonák az emberfiával, aki Isten volt. Mit csináltak vele a hisztérikus tömegből ordibálók, az ellenségei, akik leköpték, gúnyolták, rugdosták, dobálták, és kármolták. De azt gondolom, hogy a szeretet titka zajlott ott ezen az úton. Mert aki már szeretett valakit, aki szenved, az együtt akart szenvedni azzal, akit szeret. Ez is a szeretet törvénye. Ha szeretek valakit, akkor, és nem tudok segíteni, akkor legalább vállalom a közösséget az adott helyzetben, együtt akarok szenvedni vele. És számomra a szeretet titka az, ami itt történt, bár nem szűnt meg semmilyen brutalitás, kegyetlenség, bűn, gonoszság ezen a világon, és Jézus mégis megtett valamit. Amikor magára vállalta ezeket a gonoszságokat, a bűn következményeit, akkor azt vállalta, hogy minden koncentrációs táborban, minden börtönben, ahol kínoznak, megaláznak, megerőszakolnak embereket, minden harctéren, minden családban, ahol verik egymást, ahol ordítanak és köbdösnek és káromkodnak, mindenkivel közösséget akart vállalni. De ezt nem tehette volna meg, ha először nem vállalja saját testében. Így már hiteles. Nem kívülről nézi, tanácsokat osztva, hanem beleáll a szenvedés tengerébe, és belehal a szenvedővel együtt. De ez nem a befejezés. Ez csak az átmenet. Van folytatás, és minden szenvedést, minden értelmetlen kínzást, megalázást, gonoszságot, amit mi is elkövetünk egymással, azt ő magára veszi, és átviszi a túlsó partra, a feltámadásban. Az már a hit titka. Én innét értem a szenvedő mesiást, és így megengedem, hogy ott legyen a saját szenvedéseimben. Ő jogot kapott arra, mert szenvedett. Ő ott lehet. Beengedem a saját tinnyaim vermébe, a saját sötétségeimbe, és hallgatok rá. És már a puszta jelenlét egy gyógyító, segít. Mint ahogy a betegágynál, ha valaki ott van a szenvedő, a haldokló mellett, és tehetetlen, mert nem segíthet, mégis segített, mert ott volt, jelen volt, és csak szeretett. a jelenlétével. Jézus nem pufogtat vallásos frázisokat, nem szöveggel, hanem jelen van és együtt szenved. Nagypénteken jogot formált arra, hogy a világ minden szenvedőjének a szenvedésében jelen lehessen, és tovább vihesse egészen a túlsó partig, a feltámadásig. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió.
Márfi Gyula, nyugalmazott veszprémi érsek, nagypénteki gondolatait hallják.
Nagypénteken az Úr Jézus Krisztusnak a kínszenvedése áll előttünk, testi és a lelki szenvedése egyaránt. Testi szenvedései már gyermekkorában megkezdődtek, amikor Betlehemben kellett megszületnie, menekülnie Egyiptomba, vagy Názaretben élt. Aztán ugye később, amikor jött a vérelverejtékezés, a megostorozás golyókkal és szögekkel, kövis korona, keresztút, körülbelül 700 méter súlyos keresztgerendával, és talán elesésekkel együtt. Maga a keresztre feszítés egy nagyon kínos, szörnyű halál volt. Egy centiméter átmérőjű fémszögeket vertek az elítéltnek a csuklóiba, valamint a lábaiba, és ilyenkor megsérültek az úgynevezett nervus medianus, a középső idegek, amelyek iszonyú fájdalmat okoztak. Egy idő múlva a keresztre feszítettnek elfogy a levegője, és már a lélegzetvétel is igen nagy gondot jelent számára. Valóságos kéntornát kell bemutatni a kereszten, azért, hogy egyáltalán levegőt tudjon venni. Szomjúhozom, mondja az Úr Jézus. Ez is nyilván a nagy vérveszteséggel és az izzadással kapcsolatban. Nagyon fontos a Jézusnak a lelki szenvedése is. Már ugye három éves tanító útja korán is voltak neki kudarcai. Előre látta a szenvedését, a megaláztatást. Aztán a tanítványai, akik elhagyják, Júdás elárulja, Péter megtagadja, többiek elfutnak, és a kereszten úgy érzi, mint a maga a mennyei atya is elhagyta volna. Persze az ember Jézusra vonatkozik ez. Éli, éli, lamma sabachthani. És Sándor így fogalmazza meg ezt, hogy áll a kereszt az ég alatt, a föld felett. Tartékot vett lába körül a gyűlölet. Alul halálos gyűlölet, fölül halotti csend. Föld kiveti, s be nem veszi az ég sem odafent. Emberfia, emberfia. Egyedül vagy a puszta végtelenben. Én Istenem, miért hagytál el engem? Én azt gondolom, hogy Jézusra ránehezedett nem csak a világ bűnének a terhe, hanem valamiképpen megtapasztalta csak egy pillanatra is magát a poklot, a teljes egyedül maradottságot, az elhagyatottságot. Amikor magára marad ellenségeivel, akikkel sok jót tett, azok pedig mind cserben hagyják, és mint ha még az atya is magára hagyná. Értünk, valamit megizelt a pokolból, talán erre is vonatkoznak a szavak, hogy alászállt a poklokra. Azonban már a kereszten túljut az Úr Jézus ellen a mély ponton, és ki tud mondani olyan csodálatos dolgokat, amelyek szinte hihetetlenek. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ugye ezt a jobbatornak mondja. Aztán édesanyjának is szól, asszony, éme a te fiad, a szeretett tanítványnak, éme a te anyád. végül a mennyei atyának azt mondja, hogy atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Lehet, hogy ez volt az utolsó, szóval lehet, hogy az, amit János őzöknek, hogy beteljesedett. Mindenképpen el lehet mondani, hogy Jézus nem végzett fél munkát. Amit az utolsó vacsorán mondott, az megvalósult. Atyám, én megdicsőítettelek téged. A feladatot, melynek teljesítését rám bíztad, teljesítettem. Hát itt arra is kell gondolnunk, hogy vajon mi mit tudunk mondani, amikor majd jön az utolsó óra. Ha most kellene számot vettünk az életünkkel, elmutatnánk ki, hogy atyám, én megdicsőítettelek téged, és a feladatot, amelynek teljesítésére küldtél, elvégeztem. Minden esetre szembe kell nézünk nekünk is magával a szenvedéssel, a kereszttel is. Lehetséges, hogy a keresztet úgy kell felfognunk néha, mint bűneinknek az adóját, mint büntetést. De emiatt nem szabad elkeserednünk, hiszen még Adi Enza is azt írja, hogy Uram, bántottál, ősztél, megaláztál, sokféle ostort, sóktatott kezed, de tudtad miért. Kiszolgált biztos nagyokat vétkezett. Haj, bűnös voltam, tótáid elloptam, nőit csókoltam, s kortyongattam borod. Méltón sújtott rám, könyvben áztatott sós, éles ostorod. Nekünk is, ha úgy érezzük, hogy Isten büntet bennünket, nem szabad elkeserednünk, mert jó dolog leróni adósságainkat, eleget tenni az igazságosság követelményeinek. És ugyanakkor arra is gondolhatunk, hogy szenvedéseink által tökéletesedhetünk, haladhatunk az élet szentség útján. Amikor a gyümölcsfát beoltják, akkor megsebzik a fát, de így válik lehetővé, hogy nemesebb gyümölcsöket teremjen. Erre utal Tóth Árpád Isten oltó késő című versében. A másik hasonlata a szobornak a faragása. Babis Mihály a Pszichoanalízis Krisztiána című versében erről ír. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles kardnak kell rajtunk faragni. Még méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztusodunk, segíts meg. Megjegyzem, hogy a tökéletesedéssel ezzel eleget teszünk a helyes önszeretet követelményének. Több emberek akarunk lenni, ezért is kell, hogy vállaljuk a szenvedést. És végül a legfontosabb az, hogy a szenvedéssel engesztelhetünk másokért, tiszta szeretetből, azokért, akiket szeretünk, akikért aggódunk. Vajon milyen jó lenne, ha mi is elmondhatnánk majd Szent Pállal, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az egyháznak javára. Befejezésül ad idézzek a fiatalon elhunyt Csida Jenőtől, Golgotán című versében azonosul a szenvedő Krisztussal, és a következő szép sorokat írja, furcsa vágyamat magam csodálom, minek is töv is homlokomon, nagyon zokogva, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, sárkás gyerekát megcsókolom. Szépen szerettem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot, mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, de harmadnapra feltámadok.
Márfi Gyula, nyugalmazott veszprémi érsek, nagypénteki gondolatait hallották.
Hírpercek.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Hírperc című